Lelki ismeretek. Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez. Csízi Ágival.
Sziasztok, kedves hallgatók! Mai vendégem Kozma Rita, aki már korábban is járt nálunk. Most azonban nem csak body positivity tanácsadóként és stylistként jelent meg a műsorban, hanem divattervezőként. Méghozzá azért, mert ugye egy nagyon érdekes új kollekció az, amit te most megterveztél. Miről van szó? Milyen típusú termékről van szó?
Szia Ági, nagyon szépen köszönöm a meghívást ismét. Igazából ez egy kollaboráció egy márkával, akikkel közösen kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha készülne egy plus size kollekció ebből a termékből, és ezt én terveztem. Ezek menstruációs bugyik.
Mit jelent az, hogy menstruációs bugyi? Én nőként lehet, hogy nagyon kínos, de nem vagyok vele teljesen tisztában, csak elképzeléseim vannak.
Igazából ez egy eléggé új termék, nagyjából 3 éve van a piacon, a menstruációs bugyi Magyarországon, és abban segít a nőknek, hogy legyen választási lehetőségük, és ne csak a betétet és tampont használhassák. Egyrészt ez egyfajta nagyon nagy mértékű kényelmet biztosít számukra. Ez egy speciális bugyi, tehát nem olyan, mint egy hagyományos bugyi, amit fölveszünk reggel, hanem olyan kidolgozása van a betét részen, ami magába szívja a nedvességet, és bent tartja, mint a betétnél, tehát a hagyományos betétnél, csak sokkal egyrészt környezettudatosabb választás, hiszen amíg mondjuk a betéteket, tamponokat ugye eldobjuk a használat után, ezáltal ugye szennyezzük a környezetet, ezeket a bugyikat igazából kimossuk, és akár évekig is használhatjuk, úgy, hogy még teljesen használható állapotban van. Használható állapot alatt azt értem, hogy magába szívja a nedvességet. Uh-huh. Tehát ez igazából egy több szempontból zseniális találmány, hiszen egyrészt tényleg környezettudatos, mert most így a 3 év alatt, amióta van ez a márka, aminek most elkészült a plus size kollekciója általam, azóta ez a cég összegyűjtötte, hogy nagyjából mennyi tampont kellene elhasználni ennyi idő alatt, amíg egy bugyit használunk, és egy ilyen 3 millió darab szám tampon jött ki a számításból.
Úristen.
Igen, és csak képzeljük el, jó, persze nehéz elképzelni, de hogyha mondjuk kihelyezzük a környezetbe ezeket a több millió év alatt lebomló tamponokat, akkor mennyi lehet ez a 3 millió darab, tehát rengeteg, ami szennyezi a környezetet. Ez azért is nagyon fontos, legalábbis a számomra, mert én azt látom, hogy azért egyre több a gondolkodó környezettudatos ember, és én is ilyen vagyok, és ez emiatt egy fontos küldetés is, hogy a környezetet is lehet vele óvni. Másrészt pedig maga ez a bugyi azért nagyon érdekes, mert most mondok egy történetet, de ez egy picit ilyen 18 karikás, de azért nem kell megijedni. Én például nyaranta nem annyira szerettem, mert most már én nem használok betétet, csak ezt a bugyit. Nem nagyon, nem szerettem a betétet használni, mert valahogy feloldódott ez a ragasztó nálam, nem tudom, lehet, hogy másnál is, ki milyen. És elcsúszott, ide ragadt, oda ragadt, és kényelmetlen volt, felszíni hámsérülést okozott, tehát igazából szenvedtem, nevezzük nevén, szenvedtem, és mindig úgy gondolkodtam, hogy miért kell nekem ennyit szenvedni, nem, nincs más megoldás. És ezzel a termékkel, ezzel a bugyival megoldódott az, hogy egyszerűen fölveszem, és furcsán hangzik, de elfelejtem, hogy menstruálok. Tehát akkor jut eszembe, amikor elmegyek a vécére, és ja, hát menstruálok, mert ugye ott látom. De összességében egy bugyi, amit viselünk, aminek egy speciális kialakítása van bedolgozva, bevarva a bugyiba, és ezáltal bent tartja a nedvességet, a folyadékot. És akkor itt ez a kollekció, ami azért plusz-plusz, már nem csak a méret által plusz, hanem egy plusz lehetőséget biztosít a nők számára azzal, hogy kifejezetten úgy terveztem meg ezeket a alsóneműket, hogy a teltebb nők igényeire szabva.
Ez miben mutatkozik meg? Tehát egy teltebb nőnél milyen más igények merülnek fel, mint egy vékonyabbnál, vagy közepes alkatúnál.
Igen, például nagyobb lehet a pocakrész, vagy szélesebb a csípő, vastagabb a comb, tehát nagyobb a körfogata a combnak, ami miatt minden alkatúnő, tehát nem csak a teltebbek, a vékonyabbak is vágynak a kényelemre. Természetesen valamikor arra vágyunk, hogy valami szexis legyen, vagy nem tudom, és akkor mondjuk feláldozzuk a kényelem oltárán, nem a szexiség oltárán a kényelmet, de a teltebb nőknél, amit érdemes tudni, ugye, hogy mondjuk akár nagyobb a pocak, és ha nagyon csípő bugyiról van szó, akkor ugye vagy bevág, vagy lepöndörödik a hasról az a bugyi, és egyébként érdekesség, hogyha valaki nem telte balkat, de mondjuk picit hajlamos arra, hogy pocakja legyen, vagy valamilyen nőgyógyászati problémája van, ahogy egyébként nekem is van, és ezért is erősebb vagyok hasban, tehát nagyon sok hölgynek van nőgyógyászati problémája, ezért egy picit elváltozik ugye a test. Tehát nagyon fontos, hogy a testet ne úgy értelmezzük, hogy van a vékony, teltebb, közepes, hanem nagyon sok változáson esünk át mi nők, akár a korunk által, akár a hormonális változások által, és ne nyomja a hasunkat, ne pöndörödjön le, és ezért én magasítottabb derékszabást terveztem. Pont olyat, hogy még ne érezzük azt, hogy ilyen... Asterix, nem is tudom, melyik az a szereplő, hogy ilyen nagyon magasra van húzva az a bugyi, de tehát csinos maradjon, de mégis nagyon-nagyon kényelmes. Én azt érzékelem a világban, és egy picit elmegyek egy másik irányba, de annyira mégsem, hogy például most már a nők egyre inkább nyitnak afelé, hogy nem kell feltétlenül megfelelni valakinek a megjelenésünkkel, nem kell feláldoznunk önmagunkat mondjuk egy nagyon tűsarkú cipő használatával, mert hogy majd ezzel fogunk tetszeni mondjuk egy férfinak. Persze lehet magas sarkút viselni, nincs ezzel semmi gond. De ahogy mondjuk a lapos talpú cipőkkel is a nők egy picit azt üzenik, lehet, hogy tudattalanul is, de egy kicsit szerintem azt üzeni a társadalom, hogy nekem ez így jó. Így a férfiak is, legalábbis férfiakkal is beszélgettem erről, aztán mindjárt visszatérek a témánkra, férfiakkal is beszélgettem erről a cipő dologról, hogy ők is azt mondják, hogy nekik tökre tetszik a lapos talpú cipő a nőkön. Tehát, hogy valahogy így...
Nagyon el is terjedt tulajdonképpen a sportcipő, és most szándékosan nem mondom különböző angol elnevezéseit, maradjunk annál, hogy tornacipő vagy sportcipő, az most már abszolút hétköznapi kiegészítője mondjuk egy koktélruhának is.
Abszolút.
És meg lehet benne jelenni. Ugyanúgy, ahogy a férfiaknál is bejött egyébként a sportcipő divat a képbe, és egyáltalán semmi meghökkentő nincs abban, hogyha valaki egy zakó vagy akár öltöny sportcipő kombinációt hord.
Abszolút, és néhány évvel ezelőtt voltam egy gálán, ahol a főszerkesztő, akihez kötődött ez a gála, akinek a magazinjához kötődött ez a gála, ő egy tornacipőben jelent meg. Egy hölgy, és volt ott több olyan nevesebb, híresebb férfi is, akik öltönyhöz tornacipőt viseltek, és én úgy gondolom, hogy ez egyfajta társadalomfejlődés és szemléletváltás következménye, hogy ami nem egyenlő azzal, hogy igénytelenség, ugye, hogy a body positivity-t is olykor összekeverik az igénytelenséggel, nem igénytelenség, csak tudatos döntés, és elfogadjuk, illetve keressük azokat a lehetőségeket, ami számunkra szerethető is, és mégis csinos akár. És ez a bugyi is egy picit ebbe sorolnám bele, hogy dönthetünk úgy, hogy kényelmesen éljük meg a menstruációs napokat, nem szúr a betét vagy a tampon, nem szennyezzük a környezetet, kényelmesen éljük meg, de mégis egyébként ezek csinos darabok. Kétféle kollekciót terveztem. Az egyik egy ilyen szexisebb tüllös, ami kifejezetten azoknak, akik szeretnének szexisek lenni mondjuk menszesz alatt maguk miatt, párjuk miatt, nem tudom, bármilyen okból, a másik pedig egy ilyen sportosabb, vagányabb, egy kicsit ilyen uniszexesebb darab, és pont ezzel is az az üzenet, hogy lehetsz akár szexis is menszesz alatt, hiszen miért ne? Miért kellene lemondanod erről az érzésről, akár magad miatt? Tehát nem azért valakinek megmutasd, hanem magad miatt. Vagy lehet, hogy szimplán csak a kényelemre voksolsz, és... Pont ezért a magabiztosság és a függetlenség szavakat is viselik, szabadság, függetlenség szavakat is viselik átvitt értelemben ezek a darabok, mert hogy mert egyszerűen nem mehetünk el amellett, hogy hogyan élünk azokon a napokon, hiszen minden hónapban van x nap, 3-5 hét nap, kinek mennyi, amikor így azt mondjuk, hogy jaj, na, már most megint megjött, mit vegyek fel, mivel, mit viseljek, és akkor itt van egy megoldás, hogy igazából észre sem veszed szinte, hogy ott van.
Többször is elhangzott a szádból a kényelem szó, nekem pedig bevillant egy pár évvel ezelőtti emlék, amikor még aktív újságíró voltam, és készítettem egy cikket az alakformáló fehérneműkről, mielőtt elmondom a tapasztalataimat erről. Azelőtt az jutott eszembe, hogy vajon, hogyha a kényelem ennyire elkezdett előtérbe kerülni, akkor az azt jelenti, hogy ezek a típusú fehérneműk vagy ruhák, ezek a nagyon alakformáló jellegűek, ezek háttérbe szorultak?
Alapvetően igazából mindenkinek saját döntése, hogy mit választ. Tehát, ahogy valaki mondjuk szoknyába szereti járni, más nadrágba, valaki a szűkebb vonalvezetési ruhákat szereti, valaki mondjuk az oversize ingeket, most akár nőként mondom. Nem gondolom, hogy feltétlenül háttérbe szorult volna, mint hogy a magas sarkú sem, hiszen sokan szeretik. Érdekes, mert úgy készült ez a kollekció, hogy egy picit alakformáló jellegű, de mégis kényelmes. Van arra is opció, hogy hogyan maradhat kényelmes az, ami alakformáló, de arra is van, hogy mondjuk az az alakformáló. Egyébként sok ilyen reklámot szoktam látni, hogy a kicsit pocakosabb nők húzzák fel magukra az alakformáló bugyit, és akkor utána egy ilyen tökéletes homokóra alakjuk van. Hogyha ők azt választják, hogyha ők amellett voksolnak, akkor viseljék. Tehát, hogy nekem is egyébként vannak alakformáló fehérneműim otthon, kényelmesek is, de persze nem ez a fő erényük, hanem az, amikor mondjuk van olyan ruhám, amit szeretnék viselni valamilyen alkalomra, és akkor felveszem alá, és már nem azt mondom, hogy kibírom akkor azt a pár órát, mert azért olyat kell venni, ami méretben jó, tehát nem kisebbet, tehát nem kell nekünk ilyen Kardashian féle derekat varázsolni, miközben ők is mesterségesen varázsolták azt a sziluettet, tehát nem szabad nekünk bedőlni ennek az iránynak, mert azért ez veszélyes lehet. Szerintem mindenkinek a saját döntése. Én a kényelmet azért hangsúlyozom annyira, és szeretném, hogy picit megváltozzon az emberek fejében ennek a szónak a jelentése, mert elég sok, ami mindig azzal azonosítják, hogy ami kényelmes, az valamilyen nagyon hanyag igénytelen, vagy ilyen, nem tudom, tehát, hogy megúszósra vesszük, és kényelmes ruhába bújunk. Lehet kényelmes, csinos is egyszerre, csak ezt úgy kell megalkotni, megtervezni, de van erre is megoldás. Még egy picit egy dolog, lehet, hogy te is akartad kérdezni, nem akarom kivenni a szádból a szót, de olyan sok ilyen kérdést kapok, és nem szeretnék emellett elmenni, hogy az átázás menstruáció alatt, hogy beszélhetek erről?
Hogyne.
Mi nők azért majd, hogy nem mindannyian megtapasztaltuk már ezt, hogy nem tudom, akár nappal, akár éjszaka után átázunk, foltos lesz a ruhánk, bugyink, stb. És én nem mondom azt, hogy mondjuk egy ilyen termék, mint egy menstruációs bugyi, ez egy, nem tudom, egy mindenre megoldás, hiszen ez is átázhatsz, de nem ázhatsz át általa jobban, mint hogyha mondjuk betétet vagy tampont viselsz, hiszen ugyanúgy van egy kialakítás betétrész. És el akarok mesélni egy sztorit, amikor először viseltem ezt a bugyit, akkor ugye ez a plusz ez kollekció most jött ki, tehát ez nagyon-nagyon friss, de már én próbáltam korábban, már hónapokkal ezelőtt is nem ezt a kollekciót, hanem még a klasszikus termékeiket. És első alkalommal, amikor viseltem, egy tárgyalásra mentem. Nagyon izgultam a tárgyalás miatt is, illetve én világosabb ruhát viseltem, és egy ilyen bugyit. Egyébként utólag visszanézve nagyon bátor voltam, mert végig azért paráztam.
Szerintem ezt mindannyian nők már megtapasztaltuk annak a furcsaságát, hogy valahogy az ilyen típusú napokon előszeretettel nyúlunk ösztönösen valamilyen világos színű vagy fehér ruhához. Valamilyen pszichológiája ennek biztos van, de nem tudom, hogy mi lehet a háttérben.
Valahogy ugye ezek a világosabb színek, árnyalatok eleve frissítenek, üdítenek, jobb kedvre deríthetnek, és lehet, hogy balábbal keltünk, vagy görcsölt a hasunk, és egy ilyen tudattalanul igényeljük ezt a fajta frissességet, vagy üdességet, és tehát paráztam igazából, tehát nem tudom most visszamenőleg miért is próbálkoztam rögtön ezzel a bugyival, de hála Istennek semmi nem történt, és nekem ez olyan biztonságot adott, és azóta is ad, hogy én bárhova felvehetem. Természetesen ugye ez egy nagyobb fenekű bugyi, tehát ezt csak azért mondom annak kedvéért, aki azt mondja, hogy mondjuk a kisebb féltangatanga bugyikat szereti, tehát ez nem olyan, de hogy olyan biztonságot ad az, hogy nem ázok át, és természetesen ugye itt is nagyon sokban függ az, hogy kinek mennyire erős a vérzése, nem tudom, hogy ezeket mennyire mondhatom így ki, de van ugye direkt ilyen időszakra is megoldás, és amikor kisebb a vérzés, akkor arra is van. Ez már tudom, kicsit ilyen 18 karikás, de egyszerűen mi nők ezt hónapról hónapra megéljük, és nem nagyon beszélünk róla egyébként. Azért is nagyon örülök, hogy meghívást kaptam ide, Ági, mert szerintem beszélni kell ezekről, tehát, hogy ez létező dolog, és ne legyen már tabú. Tehát, hogy emiatt is nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek.
Lelki ismeretek. Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez. Csízi Ágival.
Kozmaritával beszélgetünk a menstruáció egy új megoldásáról, nem megoldásáról, inkább kezeléséről, már mint a helyzetéről, egy menstruációs bugyi adta az apropót annak, hogy ma is itt ülünk, hiszen már volt a műsor vendége, és az előző mondatoknál megkérdezted, hogy mennyire lehet olyan ezeket kimondani, és bennem is volt egy ilyen furcsa érzés egyes mondatait során, hogy huha, nem lesz vajon ez az egy-két gondolat, vagy szó, vagy maga a téma egy kicsit erős. Hiszen valóban tabuként kezeljük, úgy teszünk, mintha ez nem létezne, sőt a nők közegében az is egy teljesen mai napig működő dolog, hogyha valakinél nincsen, tehát váratlanul éri az, hogy szüksége kéne, hogy legyen mondjuk egy menstruációs kiegészítőre, akkor lopva, és halkan súgva megy oda mondjuk a kolléganőjéhez, és kérdezi meg, hogy van-e nála, mint hogyha ez egy szégyenletes dolog lenne. Holott az életünk szerves része. Mit gondolsz, hogy miért kezeljük még mindig ennyire zavarban, talán ez a jó szó?
Sok-sok évszázadok vannak mögöttünk, amellett, hogy kialakult ez a rengeteg tabu téma, ami igazából a mindennapi életünk része. Ilyen például ugye a születés, a szoptatás, a gyermek táplálása, ami, és ugye biztos így a hallgatók is tudják, hogy ezzel kapcsolatban is nagyon sok hír jár a sajtóban, mindenhol, hogy lehet-e szoptatni gyermeket utcán, hol, hogyan, milyen körülmények között, illetve a menstruáció is ide sorolandó, amit egy ilyen tabuként tartunk számon, és hát ez nem egy tudományos válasz, amit most fogok mondani. Én azt tartom valószínűnek, hogy az a nagyon sok évtized és évszázadok, ami mögöttünk van, és ami által ugye nagyon sokszor elnyomásban éltek a nők, nagyon sokáig, és több helyen mai napig is, ez egyszerűen egy óriási teher és egy óriási olyan batyú a hátunkon, amit nehéz letenni. Tehát folyamatos edukálással és folyamatos téma megtartással lehet eljutni az emberekhez, hogy az emberek kinyissák a fülüket, a szemüket, hogy jé, tényleg ez az életem része, benne van, és hogy ezzel nincs semmi gond. De az is teljesen természetes, hogy mi furcsálunk dolgokat, hogy még szokatlan szavak, mint amit az imént is említettem, olyan szavakat, ami az életünk része, de mégsem mondjuk ki. Érdekes, valahogy én azt tapasztalom, hogy egyre többen nyitottabbak rá, de még azért mégis ott vannak a falak. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez normális. Tehát igazából normalizálni kellene ezeket a dolgokat, ami nem azt jelenti, hogy amit így kapok a olvasóimtól, követőimtől, hogy ez már túlzás, átesünk a ló túloldalára. Én elég sokszor osztok meg ilyen megosztó tartalmat a közösségi oldalaimon, pontosan ezért, hogy foglalkozzunk velük, ami nem azt jelenti, hogy tehát nem támogatom sem, ami igénytelen, vagy sem, ami közönséges, inkább csak az, ami természetes az életünkben, de mégis úgy tartjuk számon, hogy ez valami bűn. Ez olyan, mint például volt ez a kampányom, az én bőröm, az én szexepilem, és direkt olyan modelleket választottam, aki mondjuk nagyon anyajegyes, nagyon szeplős, vitiligós, vagy hófehér a bőre, és nem tud lebarnulni, hogy mutassuk meg, hogy ez is van, és létezik. Tehát ez is egy picit ilyen, hogy...
És ez megosztó volt? Tehát erre kaptál olyan visszajelzéseket, hogy ez már túlzás, és ezt nem kellene?
Olyan visszajelzés érkezett hozzám, hogy miért kell olyan nőket mutogatni, akiknek nem tökéletes a bőrük. És nem olyan nőket mutattam meg, akiknek mondjuk, nem is tudom, nagyon gyulladt pattanások voltak a bőrükön, hanem amilyen természetes, hogy létezhet rajtunk, vagy velünk, vagy hegek akár, műtét által, bármi által. És hát igazából én egy olyan utat választottam az életemben, ami megosztó, és folyamatosan egyrészt vagy a hálálkodó üzeneteket kapom, vagy a úristen, miért kell erről beszélni, de közben
ez utóbbi, pedig... Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy az utóbbi az milyen területeken ér téged, vagy mik a tapasztalataid?
Hogy miért kell erről beszélni?
Nem, hanem ugye említetted, hogy vagy a hálálkodó megkeresések érkeznek hozzád, vagy pedig ennek akár az ellentéte. Uh-huh. És nagyon csodálkozva nézem, vagy hallgatom, hogy mi lehet a hátterében az ilyen negatívabb kommenteknek? Mi az, amit mondanak neked?
Uh-huh. Ritkábban kapok ilyet, mert általában azok az emberek találnak meg, akik pont ilyen szemléletváltó gondolkodással bírnak, mint én, és nyitottak az innovatív szemléletre. Akinek nem tetszik, én magam erre a teljes pontos válaszdiagnózist nem tudom megadni, de nagy valószínűséggel, ugye, akinek gondja van magával, vagy valamiféle bagyúcipel, valamiféle problémái lehetnek, vagy bántották, mondjuk lehet, hogy pont amiatt, amit én kimondtam, és bele tenyereltem a sebébe, vagy belenyomtam az ujjamat a sebébe, úgy, hogy én nem is tudok erről, de ő ezt megérezte, és ő lehet, hogy évek óta ezzel küzd, és szenved ezáltal, és ő ezt kimondja, hogy már pedig ez nem szép. Tehát nagyon-nagyon sok oka lehet annak, hogy valaki miért ennyire negatív és bántó és bántalmazó, de a pszichológusok is azt mondják, hogy ott minden esetben van valami a háttérben, tehát egy egészséges lelkületű ember nem bánt senkit.
Te hogyan éled meg az ilyen reakciókat?
A személyemre alapvetően nem nagyon érkezik ilyen, tehát rám nem nagyon érkezik, nagyon-nagyon ritkán. Úgy élem meg, hogy próbálom a követőimet, illetve azokat, akiket bántanak, hát edukálni, vagy nem is tudom, felnyitni a szemüket, ugye a cikkekkel, a könyveimmel, a videókkal, hogy ne az határozza meg az értéküket, azt, mit gondolnak magukról, hogy mit gondol valaki más róluk. Tehát, hogy természetes, hogy egy negatív beszólás, az fáj, ez teljesen természetes, tehát ez egy gonosz dolog, értelemszerűen csapódik, és fájdalommal jár. Hogyha úgy érzi az illető, hogy ezen nem tud tovább lépni, akkor mindenképpen foglalkozzon magával, és tegyen ezért. Hogyha pedig úgy érzi, hogy ez most ezen túl tud lenni egy óra alatt, vagy egy-két óra alatt, és nem tudom, esetleg így ledöbbenti, vagy rosszul érinti, de már mondjuk egy olyan önfejlesztő úton van, hogy foglalkozik magával, akkor igazából egy idő után eltűnhet az életéből ez a bántó megjegyzés, hiszen ő tudja, hogy ez nem róla szól, hanem arról, aki ezt mondta.
A body positivity az most már annyira nem is új keletű, azért ez mondhatjuk, ugye, hogy most már ez évek óta jelenlévő mozgalom, vagy szemlélet, vagy nézőpont. Változott-e, vagy mennyit változott a túlsúlyosaknak a megítélése azáltal, hogy elkezdődött ez a, mondjuk, hogy kampány?
Uh-huh. Hát érdekes, mert képzeld, most pont azt néztem, hogy a Plus Size magazinnál, ez egy online magazin, amit így viszek, vagy főszerkeztek, ott most nagyon sok olyan követője, olvasója lett, akik kifejezetten szeretnek bele taposni ezekbe a nőkbe, a lelkükbe. Nagyon-nagyon sok, és folyamatosan olvasgatom ezeket a megjegyzéseket, hozzászólásokat, és nagyon, még mindig rengeteg olyan ember van itt Magyarországon, mert ugye ez magyar nyelvű tartalom, és ugye magyarok olvassák, nagyon-nagyon sokan vannak, akik egyszerűen nem bírják elfogadni azt, hogy nem mindenki ugyanúgy néz ki. Erre is igyekszem, illetve a kollégák is igyekszünk olyan tartalmat gyártani, ami azt mutatja, hogy teljesen normális, hogy nem csak egyféle szépség létezik, és hogy nagyon sokfélék vagyunk a világban, és hogy például valakit az zavar, hogy már pedig mondjuk egy túlsúlyos ember egészségtelen, akkor most már például a követői megy része azt mondja, hogy oké, de az őt miért zavarja, hogy én mondjuk egészségtelen vagyok, vagy egészséges, vagy egészségtelen, most ez mindegy. Tehát már úgy kezdik az emberek felismerni, hogy az, hogyha valaki kötekszik, gonoszkodik, az tényleg igazából arról az emberről szól. Tehát megvan ez a, én azt látom, hogy egyrészt megvan az a réteg, aki mindenáron kötekedni akar. Tehát ott egyszerűen felfoghatatlan, hogy mi lehet a háttérben, hogy ő erre pazarolja az energiáját.
Erről egy kicsit nagyobb látószögben felülről nézünk, és nem csak a kötekedő réteget látjuk, hanem az átlagembert, akkor változott szerinted
igen.
A megítélés?
Igen, igen. Tehát van egy réteg, aki kötekszik, de egyébként változott és elfogadóbbak. Most ehhez ebben az is meg lehet, hogy egyre több a telte vagy elhízott ember, akár Magyarországon is, és ez is valahogy a szemünknek is megszokottabbá válik. Tehát, hogyha sétálunk az utcán, akkor látjuk, hogy egyre többen vannak, akik teltebbek, vagy akár elhízottak. Direkt különveszem ezt a két kifejezést. Ami nem azt jelenti, és ezt most is hangsúlyoznám, hogy én, vagy akár a munkatársaim mi az elhízást propagáljuk, vagy emellett állunk itt, csak inkább amellett, hogy az is normális, hogyha valaki nem 170 centi és 50 kiló, hanem mondjuk 160 centi és 70 kiló, tehát hogy el kell fogadni, hogy embertársaink sokfélék, és egyébként nagyon-nagyon sok olyan telt ember van, aki egészséges, és én több olyan hölgyet is ismerek, akár 100 kilós hölgyeket, akik maratonokat futnak, edzenek, vagy éppen edzők. Tehát ez egy nagyon szélsőséges általánosítás, hogy az, aki molett vagy plusz size, ő mindenképpen valamilyen tunya, igénytelen ember, vagy egészségtelenül él. Valahogy ez így együtt így ilyen puzzle-szerűen kezd összeállni az emberek fejében, hogy igen, teljesen oké, hogyha valakinek mondjuk nagyobb a feneke, vagy hogyha valakinek, nem tudom, nagyobb a pocakja, hiszen ezer ok lehet arra, hogy nagyobb egy nőnek, mondjuk, vagy egy férfinek a hasa, tehát nem csak az elhízás, hanem amit már említettem is korábban, akár ilyen hormonális megbetegedések, és szerintem abba az irányba kell elmenni, és olyan emberekkel kell barátkoznunk meg, nem tudom, olyan emberek szavait kell meghallgatni, akik inkább azt mutatják, hogy sokféleképpen lehet gondolkodni, nem úgy, hogy ilyen csőlátásra, már pedig te kövér vagy, szégyeld magad.
Most egy kicsit foglalkoztunk azzal, hogy a külvilág megítélése változott-e a teltebb, vagy akár túlsúlyos emberekkel szemben. Hát megkerülhetetlen az a kérdés, hogy és mi van azokkal az emberekkel, akiket érint, tehát, hogy akik teltebbek vagy túlsúlyosabbak, az ő magabiztosságuk, lelkiállapotuk másabb-e meglátásod szerint a mostani években, mintha visszalapozunk mondjuk még a body positivity kifejezés előtti időkre?
Amit tudok erre neked mondani, hogy a saját munkásságomban a tapasztalatom, akik engem követnek, vagy nézik, vagy olvassák bármit is, amit közzéteszek, náluk egyértelműen, hiszen mondják nekem folyamatosan. Sokkal jobban érzem magam a bőrömben, felmerek venni bikinit nyáron, sosem mertem felvenni bikinit, lemerek vetközni a férjem előtt fényes nappal. Tehát ott egyértelmű a változás, és ez fantasztikus, nagyon-nagyon örülök ennek, és ők is nagyon örülnek neki, és bármiféle újdonság, vagy valami olyan dolog érkezik számukra, ami úttörő, vagy ami egy kicsit kimozdítja őket a komfortzónából, akár egy-egy kampány, vagy egy-egy ilyen kollekció, akkor mindig mondják, jaj, Rita, már annyira vártok, és úgy imádunk mindent, amit csinálsz, és ezt azért mondják, ez most egy picit ilyen öntelten hangozhatott, de ténylegesen ezt mondják, meg még cifrában, hogy egyre jobban érzik magukat a bőrükben, és megosztanak fotókat, elküldenek, a világos ruhában vannak, vagy betűrik a blúzukat a nadrágukba, és nem zavarja, hogy nagyobb a popsiuk éppenséggel, de megint csak ezt tudom mondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy ők már nem foglalkoznak magukkal, nagyon sokan sportolnak, egészségesen táplálkoznak, csak ilyen-olyan okok miatt mondjuk teltebbek, és én ezt látom, tehát lehet, hogy én egy kicsit burokban élek, de én azt látom, hogy az oldalaimról innen-onnan, akik engem követnek, és ez több tízezer ember, igazából így az oldalaimon összesen több mint 100 000 ember van, aki figyeli, amit csinálok, nekik már jobb, vagy elindultak egy úton, hogy lehet másképp gondolkodni. Azzal lehet gond, aki nagyon egy bezárt világban él, és mondjuk nem jut el hozzá ez az információ, hogy ne csak abból indulj ki, hogy milyennek az idomait, hanem mondjuk milyen ember vagy te, mire lehetsz büszke, akár egy jó öltözködéssel hogyan tudod magad egy kicsit nem is megváltoztatni, hanem így, nem tudom, egy olyan összképet létrehozni, amiben jól érzed magad. Ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ők magabiztosabbak legyenek.
Hogy is mondtad, mi volt ez a kifejezés, hogy nem minden a közhiedelemmel, vagy sokak által gondoltal ellentétben, nem minden molett vagy telt ember tunya, vannak, akik maratont futnak, és így tovább. Milyen egyéb tévhitek vannak még a plusz kilós emberekkel szemben?
Elsődlegesen ez, hogy lusták. Tehát nagyon sokan így gondolják, hogy lusták, igénytelenek. A body positivity-nél is még azért olykor-olykor megkapom, hogy ne hirdessem az igénytelenséget, illetve, hogy ezek a nők nem akarnak tetszeni, biztos nincs párjuk, biztos nem fognak kelleni senkinek sem, közben pedig rengeteg olyan hölgy van, aki... De egyébként csak érdemes kimenni az utcára, tehát nem rám kell hallgatni, mert én most itt beszélek, és akkor nem kell elhinni, amit mondok. Menjünk az utcára, nézzük meg az embereket, sétáljunk, és hogy nagyon sok telt hölgy kézen fogva sétál a párjával, tehát, hogy ez nem azért, mert hogy a férje vagy a párja, nem tudom, egy kalitkában él, és muszáj neki fogni a kezét, hanem azért, mert valószínűleg szeretik egymást. Tehát, hogy ilyen tévhit például az is, hogy a férfiaknak csak a vékony hölgyek tetszenek. Én egy picit itt a férfiak, úgy érzem, hogy a férfiakat bántják ezzel, nem csak a nőket is, de a férfiakat is bántják, hiszen milyen jogon állapítja meg bárki is a férfiakról, hogy nekik ki tetszik, meg mi tetszik. Tehát ahogy nekünk nőknek is külső, belső, minden egyben ezáltal dől el, hogy valaki megfog minket vagy sem, megérint a szívünket, ugyanúgy a férfiaknál is valakinek a szőke, barna, alacsony, magas, vagy hát milyen ember. Tehát, hogy annyira sok mindentől függ az, hogy ki beszeret bele, vagy kinek ki tetszik, és hogyha egy picit elgondolkodunk így, amikor most hallgatjuk ezt az adást, vagy hallgatják a hallgatók az adást, akkor, hogy tényleg nekem is ő tetszik, vagy ő tetszett korábban, nem tudom, más volt az ízlésem, úgyhogy nagyon, tehát érdemes lenne egy picit kilépni ebből a zárt világból, vagy gondolkodásból, hogy nem, tehát lehet, futhat egy maratont egy 100 kilós hölgy, vagy éppen lemehet spárgába, lehet boxoló, ezeket azért említem, mert ismerek ilyen hölgyeket, illetve hát egyáltalán nem függ össze az egészsége, hiszen hogyha most itt ülne mellettem még egy orvos, ő is lehet, hogy elmondaná, hogy hát a vékonyabb hölgyeknél is van, aki beteg, a telteknél is van, aki beteg, vagy fordítva. Szóval egy picit érdemes kilépni ebből a zárt dobozból, és szétnézni a világban.
Ha már ezt a kifejezést mondod, hogy szétnézni a világban, ezzel még nagyobb táptalajt adtál annak, amit most kérdezni szeretnék, így az adás vége felé közeledve. Ugye az apropója a beszélgetésünknek, vagy a kiinduló pontja az volt, amit terveztél, ez a menstruációs plusz size méretű bugyi, de hát egyébként te divattervező és stylist is vagy, és hát 30 fok van végre, és megjött a nyár, és amikor találkoztunk egymással, akkor meg is állapítottuk, hogy hát igen, eddig rossz időben volt egymáshoz szerencsénk, és most pedig előkerültek a nyári ruhadarabok. A teltebb, túlsúlyosabb, molettebb embereknek, azt gondolom, hogy nem csak nőknek, Azonban ez nem feltétlenül egy örömteli időszak, a tavasz meg a nyár, mert akkor egyre több látszik a testből. Milyen tanácsokkal tudnád ellátni azokat a hallgatókat, öltözködési tanácsokkal, még ha ez egy vizuális téma akkor is, akiknek tanácsra volna szüksége, vagy akiket érintene?
Alapvetően én úgy gondolkodom az öltözködéssel kapcsolatban, hogy egy ilyen intuitív stylistnak vallom magam, aki azt üzeni, hogy fontos az, hogy hogy érzed magad az adott ruhában, és azt, hogy mindenképpen foglalkozz magaddal. Már nem csak külsőleg, hanem belsőleg, hogy egyre jobban érezd magad a bőrödben. Nagyon érdekes, mert hogyha folyamatosan foglalkozunk magunkkal belülről, hogy kik vagyunk mi, miért vagyunk értékesek, akkor egyre kevésbé fog zavarni, mondjuk az, hogy mondjuk van ott egy kis plusz kiló, vagy kicsit vastagabb a karunk, vagy nem tudom, van rajtunk egy kis narancsbőr. Ezt azért is tenném hozzá, még mielőtt válaszolok a kérdésedre, mert én komplexen nézem és vizsgálom ezeket a dolgokat, és ezt is igyekszem egyébként így átadni, hogy azáltal, hogyha egyre jobban megszeretjük magunkat, egyre kevésbé fognak olyan dolgok zavarni, mint hogy mondjuk 30 fokban felvegyek egy ujjatlan felsőt. Tehát ez egy ilyen folyamat, és már nem azt fogom látni, hogy jaj, milyen akarom, vagy nem tudom, hanem meleg van, és felöltöztem. És tök jó. De hogyha még nem tartunk itt, és akkor most a kérdésedre a válaszként, hogyha még nem tartunk itt, ettől függetlenül enélkül nem leszünk sosem igazán elégedettek magunkkal nyáron, hogyha nem foglalkozunk a belsőnkkel, de hogyha még nem tartunk ott, hogy én tök jól vagyok így, ahogy vagyok, akkor a hölgyeknek általában, amit én szoktam tapasztalni itt a plusz egy hölgyeknél, hogy a comb, a pocak, a felkar az, ami a fő olyan mumus pont, amit nem nagyon szeretnek. Ilyenkor egyrészt azt szoktam mondani, mondjuk a felkar esetében, hogyha vastagabb, egyébként túl sokat nyomasztott minket a média azzal, hogy integető kar, meg fúj, tehát hogy ez egyébként az elég durva, hogy ennyire sok infó szólt erről, meg a narancsbőrről is, mint közben mind a kettő tök normális dolog, hogy mondjuk erősebb a felkarja valakinek, vagy éppen narancsbőre van, vagy striája. Tehát ezt is el kellene fogadni, hogy ez tök normális, de hogyha nagyon zavaró, akkor érdemes azért olyan felsőket viselni, ami egy picit, vagy ilyen harangújú, vagy denevérújú, ami egy picit takarja a felkat, hogyha valakit ez még zavar. De mondom, a másik irányba mennék, hogy foglalkozzunk magunkkal, de azért vannak olyan felsők, amilyen bővebb, új megoldással rendelkeznek, és nem, tehát az a lényeg, hogy ne tapadjon ránk, mert az nem kényelmes 30 fokban. Könnyebben le is izzadhatunk, illetve nem annyira funkcionális. De már vannak azért olyan blúzok, ruhák, amelyek ilyenkor jók lehetnek, hogyha mondjuk ilyen homokóra körte alkatú a hölgy, akkor akár egy derékban karcsúsított, vagy akár egy megkötős derékrészen egy bővebb ruhát is fel lehet venni egy külön szalaggal, egy kis madzaggal, egy övvel, tehát bármivel rátesszük a derekunkra, és már is karcsúnak tűnünk. Például, hogyha nagyobb a mellbőség, és nagyon bő a ruha rajtunk, akkor teltebbnek tűnhetünk. Tehát érdemes akkor akár egy ilyen övet föltenni. De lehet mondjuk egy ilyen kicsit ilyen bővebb blúz, szűkebb nadrággal, például aki mondjuk kicsit pocakosabb, vagy alma alkat, és akkor ezt így elfedi. Amit nem szoktam javasolni, de itt is azt mondom, hogy mindenkinek saját döntése végül, mit visel, hogyha mondjuk valaki alma alkat, tehát pocakban erősebb, akkor mondjuk a nagyon szűk, elasztikus anyagból készült ruhák nem biztos, hogy a legjobb megoldást nyújtják, hiszen pont azokat a testrészeket hangsúlyozzák ezek a ruhák, amit nem szeretnénk feltétlenül megmutatni, vagy nem szeretnénk, hogy elterelje a figyelmet valami másról, és itt egy picit ezt így összekapcsolnám, hogy lehet, hogy én elfogadtam, hogy mondjuk almaalkatú nőként, hogy mondjuk nagyobb a pocakom, és én fölveszem a szűk ruhát, és kit érdekel, hiszen Rita azt mondta, hogy kit érdekel, meg már tök jól érzem magam a bőrömben, viszont hogyha én valami más szeretnék üzenni, mondjuk nem tudom, akár a szakmában szeretnék valamit bemutatni, de egy ilyen ruhát viselek, akkor lehet, hogy ez ártó lehet, hiszen azt nézi mindenki, hogy úristen, milyen nagy a pocakja, nem azt, hogy mit mond az illető. Tehát, hogy érdemes ezekre is odafigyelni, ezekre a pici kis ilyen nüansznyi dolgokra, hogy ne ártsunk feltétlenül, nem csak a külsőnknek, hanem annak, akik vagyunk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a tanácsokat megosztottad velünk, és azt is, hogy megismerhettük, hogy van megoldás a megszokott menstruációs eszközökhöz képest, ami nagyon izgalmasan hangzik, és én például eddig nem tudtam róla, hogy van ilyen. Örülök, hogy tudtunk beszélgetni olyan témákról is, amik segítenek jobban megérteni a body positivity fontosságát, és egy kicsit megpiszkálgattunk olyanokat is, amik tabuk. Igen. Örülök, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok a kollekciódhoz.
Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást.